Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg, kedves testvérek, Isten igéjét, amint azt egyházunk a mai napra, Szent Háromság ünnepe utáni 23. vasárnapra ige hirdetés alapjául kijelölte. Megírva találjuk Máté evangélium a 17. fejezetében, a 24. verstől a 27. a következőképpen. Amikor Kapernaumba értek, oda mentek Péterhez azok, akik a templomadót szedték, és megkérdezték tőle: a ti mesteretek nem fizet templomadót? De igen, felelte. Amikor bement a házba, Jézus megelőzte, és így szólt: mit gondol, Simon? A földi királyok kiktől szednek vámot vagy adót? Fiaiktól-e, vagy az idegenektől? Miután így felelt, az idegenektől, Jézus ezt mondta neki: akkor tehát a fiak szabadok. De hogy ne botránkoztassuk meg őket, menj a tengerhez, vesd be a horgot, és fogd ki az első halat, amely ráakad. Amikor felnyitod a száját, találsz benne egy ezüstpénzt, vedd ki, és add oda nekik, értem és érted. Ámen. Keresztény gyülekezet, kedves testvéreim az Úr Jézus Krisztusban! Ritka ige szakasz ez a mai, elsikkad a legtöbb évben, hiszen az egyházi évnek a végére érkezünk lassan, és abból a szakaszból való, amit nagyon sokszor már átugrunk, hiszen ha nem olyan hosszú a Szent Háromság ünnepe utáni időszak, akkor az utolsó háromra szoktunk ugrani a végén, és ez is bizony nagyon gyakran kimarad. Nem is tudom pontosan, ez legutóbb mikor lehetett ige hirdetési anyag, de az elmúlt 50 évben egy-kétszer fordult csak elő. Ezért is érdemes talán most jobban is figyelni erre a szakaszra, hiszen nagyon tanulságos ugyanakkor. Lehet, hogy nem ez a legfontosabb témakör, de mégis jó eligazítást ad mindannyiunk számára. Hát kezdjük ott, hogy miről is van szó. A zsidóság számára előírt adófizetésről van szó, ami természetesen fontos kérdés volt ez a kezdő kereszténység számára is, amely elindult Jézus után. A probléma vallásilag és politikailag is nagyon izgalmas volt a zsidóság számára abban az időben, hiszen Isten előírása ez a templomadó, vallási kötelesség. Ugyanakkor egyfajta politikai lépés is van benne, mert hát a római iga ellenére a templomadót, azt sekelben kellett megfizetni, a héber fizetőeszközzel, ez egyfajta szabadságnak a kinyilvánítását is jelentette a zsidók számára, hogy mi már pedig nem dénárban és hasonlókban fizetünk, mint a római pénzek, hanem a saját pénzünkben. A pénzváltó asztala pont ezért volt ott a templomban, hiszen a hétköznapokban nem használták a sekelt, hát a templom adó befizetéséhez váltani kellett. Azért is különleges talán ez a történet, mert ez az elbeszélés az utolsó, amelynek a helyszíne még Kapernaum Máté evangéliumában. A galileai időszaknak most végére jutottunk, Jézus most már elindul Jeruzsálembe, hogy meghaljon. És így áll, ahogy említettem, tulajdonképpen az egyházi év is. Ez az utolsó úgymond normál vasárnap a Szent Háromság ünnepe utániakból. Jövő héttől a visszaszámlálás kezdődik el, tehát ugrunk az utolsó három vasárnapra, és nem pedig sorban lépünk a 24-re. Minden 20 éven felüli zsidó ember számára volt kötelező, ott ezt tekintették a tekintetben a nagykorúságnak, a templomadó megfizetése, ami egy fél sekel volt fejenként. Ezt a rendelkezést Mózes második könyvében, a 30. fejezetben találjuk amúgy meg, és hát bizony Jézus idejében a régi pénzegységek tehát már nem voltak használatban, tehát a templomadót így fogalmazták meg, hogy 2 drachma az értéke a római pénzben, de ezt mindig átváltották tehát a sekelre. Tehát amikor ezt a 2 drachmást találja meg majd Péter, akkor ezzel fogja fizetni. Nagyon fontos, tehát, hogy Mózes törvényére megy vissza ez a templomadó rendelkezése, és nem egyszerűen egy vallási objektum számára érdekes ez, tehát a templom épülete számára, vagy egyfajta intézmény számára, mint mondjuk mai időben maga az egyház fenntartásaira. Nem egyszerűen erről van szó, hiszen a templom az a vallási élet szíve közepe, és tudjuk jól, hogy a zsidóságban egyetlen egy templom van Jeruzsálemben, tehát nem akármi ez a templom. Mindenhol máshol csak zsinagógája van a zsidóságnak. De nem ez a legfontosabb, tehát nem az épület a lényege ennek. Hát valójában a lényege ennek az Istenhez fűződő kapcsolatunk. És ennyiben érvényes ez ránk is, nem templomadó formájában, meg nem félsekel formájában persze, de arról van szó, hogy ez egyúttal a zsidó ember számára egyfajta kifejeződése az Istenhez fűződő kapcsolatának. És ezért is ad talán külön epizódot ennek az evangélium. Csak Máté írja amúgy le ezt az esetet, a többieknél ezt nem találjuk meg. És éppen ezért talán nála, mert ő tulajdonképpen a zsidóságból lett keresztényeknek szól, és így hát mutatja azt, hogy hogyan is viszonyuljanak az új rendben a régihez. A kereszténység új rendjében a zsidóság régiéhez. Hát ezért van tehát az adópénz problémája most előttünk. Jól ismerjük az adócsalás esetét, ugye, akik adókötelesek, azok gyakran lesznek inkább adóelkerülők. Valami módon kibújjunk, féllegálisan vagy illegálisan, de valahogy bújjunk ki a fizetési kötelezettség alól. És hát valljuk meg, hogy ez a hitéletünk terén is nagyon gyakori. Péternek is tulajdonképpen eszegezik neki az adószedők, akik állítólag akkoriban végigjárták a házakat, és ott szedték be a pénzt, és hát ilyen módon talán azért, mert Péter volt a házigazda, tehát hogyha ott tartózkodtak ugye Péter házában, akkor azért, ha nem, akkor hát egyszerűen csak Péter, mint az egyik legismertebb tanítvány, de minden esetre nekik szegezik ezt a kérdést, hogy hát a mesteretek nem fizet adót. Adó elkerülő? Ez a Jézus. Ez egyébként azért is érdekes kérdés, nem biztos, hogy csak egyszerűen felelősségre vonás van benne, mert szokás volt, hogy például a rabbik mentesültek az adófizetés elől, vagy a papok mentesültek ez alól az adófizetés alól. Tehát tulajdonképpen úgy is lehet érteni ezt a kérdést, hogy azt kérdezik, hogy Jézus hova sorolja be magát? Most a tanítók között van, akik ilyen módon úgy tetszik alanyi jogon mentesülnek az adófizetés alól, hiszen ők helyette a tanításukkal, ha úgy tetszik, akkor lerólják a kötelezettségüket, vagy pedig Jézus nem tartozik közéjük, és akkor ő is befizeti. Tehát lehet, hogy ez nem számonkérés volt, hanem inkább kérdés, hogy akkor most Jézussal mi a helyzet. Péter pedig, hát egyesek szerint inkább csak zavarában, de én azt hiszem, hogy inkább meggyőződésében válaszol. Lehet, hogy egy kis késlekedéssel el kellett gondolkodni, de hát végig gondolhatta, hogy hát Jézus egyébként is követi a törvényt. Hirdet ugyan egy újfajta törvényt Isten nevében, de azt is elmondta, hogy ő betölteni jött a törvényt, hát ezért nem kellett kételkedni abban, hogy akkor bizonyára ezt a két drachmát is megfizeti. És hát így lett fontos a keresztény gyülekezetek számára is ez a viszony, akár a zsidóságukhoz, akár a későbbi egyház életében a kötelezettségeikhez, ami anyagi téren van. Hiszen nekünk is tisztázni kell azt a lelki összefüggést a magával a törvényen is, mennyire kell a törvénynek megfelelnünk, és hogyan is van ez. És ilyen értelemben, ha úgy tetszik, akkor anyagi kötelezettségeinkkel is. Luther is eszünkbe juthat, hiszen a jézusi válasz az szinte ugyanazt mondja, amit ő a keresztény ember szabadságáról fogalmaz meg, amikor azt mondja, hogy a keresztény ember szabad mindenektől, és nincs alávetve senkinek, és aztán folytatja a tétel másik felét, a keresztény ember mindenkinek a szolgája. Nem kötelezettség miatt, hanem önkéntesen, ahogy Jézus maga is mondja. Nem kell, világossá teszi Péternek, nem kell adót fizetnünk. Nekem se, tulajdonképpen így mondja, és nektek se, mint a tanítványaimnak. De aztán folytatja a botránkozás, és nem az adó elkerülés okán, a botránkozás elkerülése okán, viszont tessék akkor megfizetni. És ilyen módon küldi el tehát Pétert. Tehát miközben vannak, akik adókötelesként igyekeznek kibújni a fizetés alól, addig azt is látjuk más területeken is, hogy vannak viszont különféle indokból kifolyólag adómentes személyek, ahogyan mondjuk az egyházaknak is van egy mentességük például a súlyadó alól, vagy hát illetve egyéb féle dolgok alól is, vagy éppen a lelkészeknek mondjuk a személyjövedelem adó alól addig, amíg ez a gyülekezeti adakozásból fedezhető. Vannak ilyen értelemben az egyházban is, akik adómentesek, vagy legalábbis adókedvezményben részesülnek, mondjuk diákok, vagy nyugdíjasok, hol milyen rendszer van. És minden mellett mégis vannak, akik ennek ellenére, a mentességük ellenére is többet adakoznak, mint akik bőséggel megtehetnék. Hát világszerte is igaz ez, világi és egyházi vonalon is bizony, hogy a gazdagabbak sokkal kisebb arányban adakoznak, jó lehet, ők tehetnék meg leginkább, hogy jelentősebben járuljanak hozzá. Van tehát, aki a köteles adófizetés alól is kibújik, és van, aki a nem köteleset is teljesíti önként. Vajon melyik igaz rád? Akár az állami adók oldaláról tekintve, de elsősorban inkább az egyházi oldalról. Péter akár kis gondolkodás után, akár azonnal vágja rá, minden esetre természetesen azt mondja, hát Jézus is megfizeti minden bizonnyal a templomadót. És mégis meg kell lepődnie, amikor bemegy a házba, mert a jelek szerint ezt a ház előtt kérdezték még meg. És Jézus, aki mindenről tud, anélkül, hogy egyáltalán szólna Péter bármit, rögtön rákérdez, hogy most akkor mi is a helyzet, és végül is Péter meg kell döbbenjen, hát nem is kell ennek a mesternek adót fizetnie valójában. A mennyek országának a fiai, mondja ugye a képpel, hát azok értelemszerűen mondjuk egy akkori berendezkedést tekintve, a király családja, hát az miért fizetne adót? Saját magától szedné úgymond be a király. És lehetne persze sorolni mai példákat is, de a lényeg az, hogy rendben van, nincsen kötelezettség, de azt mondja Jézus, hogy de ezzel ne adjunk okot senkinek a botrányra, a felháborodásra, vagy éppen a zúgolódásra. Tedd ezt, menj el, horgász egyet úgymond, és majd az alapján fizess be. Tehát ő adómentes alany, de vállalja a fizetést önkéntesen. Ragad-e ránk is az ő példája? A fiak szabadok, mondja, de hogy botránkozás, ne essék, menj el. Tehát ő maga egyedül való e tekintetben, kiváltságos helyzetben van, és ezért a hozzátartozókra is érvényes ez a kiváltság, de mégis, hogy minden rendben legyen, és külsőleg is minden szinten úgymond kifogástalan legyen, hát ezért aláveti magát ennek a rendnek is. Nyilván, ha valami fontos elvet sértett volna, isteni elvet sértett volna az, hogy ő adót fizessen, akkor ezt nem tenné, hiszen más esetekben, amikor ilyen kirívó eset van, és nagyon fontos téma kerül elő, akkor nem alkuszik, akkor nincs ilyen, hogy na, akkor engedjünk ezeknek a külső elvárásoknak. Tehát itt arról van szó, hogy ez egy e tekintetben nem lényegi kérdés, hogy fizet vagy nem fizet, hát akkor tegyük meg ebben az esetben, ez is egy példa számunkra, de ugyanilyesmi talán hozhatjuk példának, amit Pál apostol a bálvány áldozati húsról mond, hát mondja, hát nincsenek bálványok valójában, hát azok semmik, tehát aki ilyet eszik, az valójában nem vétkezik, mondja, de azt mondja, hogy ha valakinek a lelki ismeretéről tudom, hogy gyengébb ilyen értelemben, és ő ezen megbotránkozik, akkor viszont ne egyen. Nyilván ma már maga a bálvány áldozati hús nem téma, de hát más eseteket lehetne sorolni, ami egyeseknek megütközést jelenthet, és ilyen értelemben kell akkor eljárnunk. Hát most Jézus is ilyen módon mondja, nem szükséges, nem kötelező, de tegyük meg önként. Éppen azért, mert ez nem lényeges kérdés. Ma sincs isteni törvény, mondjuk az egyházi járulék füzetésére nincsen Istentől parancsunk, hogy na milyen legyen, hogy legyen, általában a gyülekezetek a saját hatókörükben határozzák ezt meg, de ha nincs is fizikai kötelességünk, mégis ugyanígy van lelki kötelességünk. Hiszen a lelki hovatartozásunkról vallunk minden egyes alkalommal, akár gyülekezeti szinten, akár az egyház számára, amikor a pénztárcánkba nyúlunk, hogy adjunk, vagy éppen amikor becsukjuk azt, hogy ne adjunk. De Jézus aláveti magát ennek is. Ugyanúgy, ahogy elmegy Keresztelő Jánoshoz, és ő tiltakozik, hogy te szó se lehet, hogy itt egy-egy gyere megkeresztelkedni, hát ez rád nem érvényes. Hát te nem lehetsz közösségben ezekkel a bűnösökkel. És ugye mit felel? Hát engedj, mert így kell betöltenünk most az igazságot. És aztán annak ellenére, hogy nem köteles, mégis aláveti magát ennek a bűnbánati szertartásnak. Hát így veti alá magát az adófizetésnek, és hogy némely kommentár megjegyzi, csak egy gond van, Jézusnál sose volt pénz. És ezért egy messiási jelként válaszolt tulajdonképpen Péternek, a minden tudásával gondoskodik arról, hogy meglegyen a befizetendő összeg. Hát ebben nyilván mi kevésbé fogjuk tudni követni őt, úgyhogy nem is biztos, hogy javaslom, hogy aki az egyházi járulékot így akarja fizetni, az horgászni menjen előbb. De Péternek minden esetre ezt adja tanácsul, vagy ezt parancsolja, úgy tetszik. És érdekes, hogy a történet erről már nem szól, de hát nyilván értelemszerűen ő ezt teljesítette és befizette. Tehát Jézus nem köteles ugyan, de adó elkerülés helyett inkább a botrány elkerülése véget megfizeti ezt az adót. Ezzel a messiási jellel is a hatalmát mutatva. És mondhatnánk, talán ez is eszembe jutott a Péternek szóló utasítás, hogy egy kicsit olyan, mint az egyet fizet, kettőt kap akcióink, elmegy, talál egy pénzdarabot a halszájába, és mindjárt két adóra is elegendő lesz ez az összeg. Arra ad tehát Jézus utasítás, hogy a templomadót fizesse meg Péter kettejükért, mert tulajdonképpen a fiak szabadsága az valami másra való. Az nem arra való, hogy ezzel hivalkodjunk, vagy mások előtt hát megszellőztessük, vagy lobogtassuk, hogy íme nekem ezt nem kell tenni. Az egész másra való, és ezért inkább megfizetteti. Hát a keresztény ember szabadsága nem arra való, hogy tüntetőleg mutogassuk, hogy mi ezt is tehetjük. Vagy nekünk ez se kötelező. Attól függ, éppen miről van szó. Ahogy Pál is a bálvány áldozati húsról beszélt, azt mondja, hogy tessék mások felé figyelve cselekedni. Tehát Jézus valóban megfizette az adót a templomra is. Jól lehet fiúként, Isten fiaként, nem köteles rá. Isten fiaként nem köteles, de megfizette az adót Sátánnak is, azaz a mi váltság adódíjunkat a kereszten. És erre emlékeztet ebben a mai magatartásában is, hogy Isten fiaként mindeneknél nagyobb a méltósága, mégis alászáll a föld porába. Úgy, ahogy a Filippi levélnél is olvassuk, ugye, hogy Isten formájában lévén mégis megalázta magát, és egészen odáig, hogy emberré lett, és azon túl is a kereszt halálig alázta magát. Ezt a 4 drakma értékű pénzt, ami éppen 2 személy adója, befizette ő érette és magáért, ahogy mondja, tehát Péterért és önmagáért. Ő egy olyan király, ha úgy tetszik, aki adót fizet magának is, majd mindenkinek. Hogy még nagyobb adót is fizessen, ami nem fejezhető ki se a Szent Sekelben, sem az itt említett Státerben, hiszen ő elég tételt adott a bűnökért a kereszten. Összegezve tehát a történet tanulságait, Jézus maga ad megoldást az adószedők által Péternek felvetett problémára, ahogyan mindannyiunk problémáira kész megoldást adni. Ha hallgatunk a szavára, elindulunk, a mi halunk szájában is majd ott lesz az adópénz. A mi gondjainkra is ott lesz a felelet és megoldás. Ugyanígy adja Jézus a megoldás mindannyiunknak az oltárnál is, hiszen Jónáshoz hasonlóan ő is ott volt a hal gyomrában 3 napig, hogy aztán, amint a hal szájából kivett pénzérme révén Péter kifizette az adósságot, hogy az ostya révén is kifizesse a bűneink adósságát. Bár a fiak nem kötelesek adót fizetni, ő mégis önként fizetett mindannyiunkért. Jézus nem adó elkerülő, hanem botránkozás elkerülő. Nem kerüli el az áldozatot, hanem maga lett értünk áldozat. Ő Isten báránya, aki elveszi a világ bűnét. Hát ez valóban egyet fizet, kettőt kap akció volt. Ámen, imádkozzunk. Önmagadat megalázó Jézusunk, köszönjük neked, hogy bár Isten fiaként a mózesi törvény nem kötelezett téged arra, hogy templomadót fizess, mégis megtetted ezt önként, nem is csak magadért, hanem Péterért is. Áldunk téged, hogy bár semmiféle törvény nem kötelezett téged arra, hogy megalázva magadat lehajolj hozzánk, emberekhez a porba, mégis megtetted ezt önként. Magasztalunk téged, hogy bár semmiféle törvény ereje nem kényszerített arra, hogy egészen a kereszt halálig megalázd magadat, szeretetből mégis megtetted ezt önként. Hálás szívvel borulunk le előtted, és áldjuk irgalmadat. Add nekünk a hitet, hogy hűséges követőid legyünk, mint akik bűnbocsánatodból élhetünk, mint akik hitáltal örök életet nyertünk. Amen.